Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Dicsérjük Urunkat énekszóval Isten tiszteletünk elején, a 273. énekünk első verszakát énekeljük együtt. Elfoglalva, folytassuk Istenünk magasztalását énekszóval, 242. dicséretünket énekeljük végig mind a 7 verszakával. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, nyíljon meg szívünk Isten szava előtt, amely most Ézsaiás könyve 30. fejezetéből, a 8. verstől a 18. versig terjedő szakaszból hangzik hozzánk a következőképpen. Most pedig menj, és írd föl jelenlétükben egy táblára, jegyezd föl egy könyvbe, hogy megmaradjon mindvégig örökre szóló okmányként. Bizony, engedetlen nép ez, hazug fiak. Fiak, de nem akarnak hallgatni az Úr tanítására. Azt mondják a látóknak, ne lássatok. A látnokoknak pedig, ne a valóságot lássátok. Mondjatok inkább hízelgő dolgokat. Lássatok kedvünkre valókat. Hagyjátok abba ezt a módszert. Változtassatok ezen az eljáráson. Hagyjatok békét nekünk, Izrael szentjével. Ezért így szól Izrael szentje. Mivel megvetitek ezt az igét, zsarolásban és csalásban bíztok, ezekre támaszkodtok, azért úgy jártok bűnötökkel, mint a magas kőfal, ha megreped, és megdőlve leomlással fenyeget. Bármely pillanatban összedőlhet. Darabokra törik, mint a fazekas korsója, melyet kíméletlenül összetörtek. Nem lehet találni törmelékei között akkora cserepet sem, amivel parazsat lehet venni a tűzhelyről, vagy vizet meríteni a tócsából. Mert így szól az én Uram az Úr, Izrael szentje. A megtérés és a higgadság segítene rajtatok. A béke és a bizalom erőt adna nektek. De ti nem akarjátok. Inkább ezt mondjátok. Nem úgy lesz az, hanem lóháton vágtatunk. Hát majd vágtatnotok kell. Gyorsan akartok hajtani? Hát majd gyorsak lesznek üldözőitek. Egy ember fenyegetésére ezrével elfuttok. Öt ember fenyegetésére úgy elfuttok, hogy nem marad más belőletek, csak egy jelzőpózna a hegytetőn, és egy zászlórúd a halmon. De még vár az Úr, hogy meghegyelmezhessen, még hallgat, hogy irgalmazhasson. Mert bár ítélő Isten az Úr, boldogok mindazok, akik benne reménykednek. Úrunk Istenünk, tegye áldottá igéjét szívünkben, életünkben, és mi ne csak a hallgatói legyünk, hanem valóban a cselekvői is. Helyünket elfoglalva, hajtsuk meg most a fejünket, és forduljunk imádságban hozzá. Úrunk, megvalljuk neked őszintén, hogy sokszor oly nagy a külső zaj, és a szívünkben is békétlenség van, a szívünkben is vihar van, akkor, ahogy még a te halk és szelíd szavadat sem vagyunk képesek megérteni, meghallani. Ha nem is a fülünkkel, hanem a szívünkkel. Köszönjük azt is, Urunk, hogy ennek ellenére te kimondhatatlanul nagy szeretettel közeledsz hozzánk, és ez a szeretet akkora, hogy ezzel át tudsz törni mindenfajta zajon, és egészen közel tudsz jönni hozzánk lelked által, és nem hagysz bennünket üzeneted nélkül. Köszönjük, Urunk, hogy ez akkor is megtörténhet, hogyha a fülünk egyáltalán nem szokta meg a te szavadat, ha talán még soha nem hallottunk tőled semmit meg, ha nem értettük még sosem a szavadat. Köszönjük, hogy ez sem gátol meg abban téged, hogy beszélj hozzánk, hogy a töredékes emberi beszédön keresztül a te tökéletes isteni üzeneted érkezzen el hozzánk. Cseleked meg velünk ezt a csodát, kérünk, hogy most is itt a te halk és szelíd szavad szólítson meg minket, és ne menjünk el innen a te üzeneted nélkül. Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Ámen. 425. dicséretünk, harmadik verszakát énekeljük, készüljünk így Isten szavának meghallgatására. Figyeljünk Isten szavára, amint az szól hozzánk az előbb hallott ige szakaszból, Ézsaiás könyve 30. fejezetéből, a 15. vers első részéből és a 18. versből. Mert így szól az én Uram az Úr, Izrael szentje. A megtérés és a higgadság segítene rajtatok. A béke és a bizalom erőt adna nektek. De még vár az Úr, hogy megkegyelmezhessen, még hallgat, hogy irgalmazhasson. Mert bár ítélő Isten az Úr, boldogok mindazok, akik benne reménykednek. Foglaljuk el a helyünket most. Ezekben a hetekben különösképpen is sokat imádkozunk azért, hogy gyülekezetünk, hogy egyházunk megújulhasson. Imádkozunk úgy, hogy egységben, reménység szerint a Magyarországi Református Egyház többi gyülekezetével is, ahogyan erről már itt is volt szó korábbi istentiszteleteken is. Most ezen a mai istentiszteleten szeretnék felolvasni egy rövid részletet abból a vallomásból, amely vallomás annak a bizottságnak a meglátása, amely bizottság Istenre figyelve, Isten vezetését kérve kidolgozta azt a segítő anyagot, amelyet minden református gyülekezet megkapott. Volt egy pont a bizottság munkájában, amikor rátaláltunk a saját utunkra. Túl voltunk már az egyház statisztikai mutatóinak témáján, túl a vallásosság alakulásának országos trendjén, túl az egyház gazdálkodásának témáján. Csupa fenyegető jövőkép. De az a munkaértekezlet más volt. Most először nem féltünk a ránk bízott feladattól, fogalmazta meg valaki. Mi történt? Csak annyi, hogy másképp kezdtük a gyűlésünket. Nem akartunk túlesni az elmaradhatatlan áhítaton, hogy aztán az érdemi munkával töltsük az időnket, hanem engedtük, hogy az ige dolgozzon rajtunk. Azt a kérdést tettük fel magunknak, hogy milyen bibliai igehelyek azok, amik sokat jelentenek a feladatunkkal kapcsolatban, amiken keresztül Isten beszélget velünk a munkánkról. Így került elénk a vérfolyásos asszony története. Márk evangéliuma 5. fejezetében találhatjuk ezt a történetet, így hangzik. Egy asszony pedig, aki 12 éve vérfolyásos volt, sok orvostól sokat szenvedett, mindenét ráköltötte, de semmi hasznát sem látta, hanem még rosszabbul lett. És amikor meghallotta, amit Jézustól beszéltek, eljött, és a sokaságban hátulról megérintette a ruháját, mert így gondolkodott. Ha megérintem akárcsak a ruháját is, meggyógyulok. És azonnal elakadt a vérzés forrása, és érezte testében, hogy kigyógyul a bajából. Jézus is azonnal észrevette, hogy erő árad ki belőle, ezért a sokaságban megfordulva így szólt: ki érintette meg a ruhámat? Tanítványai így feleltek: látod, hogyan tolom körülötted a sokaság, és azt kérdezed, ki érintett meg engem? Jézus erre körülnézett, hogy láthassa azt az asszonyt, aki ezt tette. Az asszony pedig, mivel tudta, mi történt vele, félve és remegve jött elő, leborult előtte, és elmondta neki a teljes igazságot. Ő pedig ezt mondta neki: leányom, a hited megtartott téged, menj el békességgel, és bajodtól megszabadulva légy egészséges. Így folytatódik a bizottság vallomása. Vele együtt láttuk, amint annyi megbeszélés, konferencia, istentisztelet és hittanóra ellenére elfolyik az élet az egyházunkból. Pedig ott van a történelmi örökségünk, pedig még mindig vannak anyagi forrásaink, pedig ránk bizatott az élet igéje, de az életek, a családok, az egyházi közösségek mégsem gyógyulnak meg. Mit lehet itt tenni? Elfolyik az élet egyházunkból. Ugyanez volt jellemző tulajdonképpen Izraelre is, ott akkor, Izsaiás korában. Elfolyik az élet. Pedig lehetne másképp is. De miért is lehetne másképp? És olyan jó lenne a szívünk most, egészen megnyílhatna Isten szent lelke által, ezelőtt az örömhír előtt, hogy lehetne másképpen is, és miért is, és hogyan is lehet másképp. Először is azért lehetne másképp, mert fiak lehetünk, mert fiak vagyunk. És az, hogy fiak vagyunk, gyermeket vagyunk, az valakihez való tartozást jelent elsősorban. Izrael népe Isten népe volt. A felolvasott igeszakaszban Izsaiás könyve 30. fejezetében így is beszél a népről, hogy fiak. Hiszen Isten tulajdon népévé fogadta őket. Azt ígérte nekik, hogy Istenük lesz, és olyan csodálatosan bánt velük valóban, mint atya a gyermekével. Hóseás prófétán keresztül, aki Izsaiásnak kortársa volt, így mondta el az Úr ezt: még gyermek volt Izrael, amikor megszerettem. Egyiptomból hívtam ki fiamat. Én tanítottam járni Efraimot, kézen fogtam őket, de ők nem tudták, hogy én viseltem gondjukat. Emberi kötelekkel vontam őket, a szeretet kötelékével. Úgy bántam velük, mint amikor valaki arcához emeli gyermekét. Jóságosan enni adtam nekik. Fiak. Fiak voltak, ők is ott, Izrael népe tagjai. Nekünk pedig már maga az Úr Jézus Krisztus mutatta meg a mennyei atyát, azzal, hogy itt járt a földön közöttünk. Aki engem lát, látja az atyát, mondta ezt maga az Úr Jézus Krisztus. Sőt, az evangéliumból tudjuk, és a szívünkben fogadhatjuk az örömhírt, hogy Jézus Krisztus még ennél is többet tett. Hiszen ő vette magára a mi bűneinknek a büntetését és ítéletét. És a kereszten bemutatott áldozatával kiengesztelte az atyát, és így lehetővé tette számunkra is, hogy mi is így tartozhassunk Istenhez, mint gyermekek. Mindazok, akik hittel, iránta való bizalommal fogadják a szívükbe ezt az örömhírt, és fogadják a szívükbe, az életükbe magát az Úr Jézus Krisztust, azok mind Isten gyermekeivé válnak, azok fiak, leányok. Istenhez tartoznak így. Tudom azt, hogy nem csak én hallgattam, nagy-nagy örömmel, és Isten iránti hálaadással pünköst hétfőn a felnőtt fejjel konfirmáló testvéreinknek a bizonyság tételét, hanem rajtam kívül még sokan mások is, én remélem, hogy mindenki, akik itt lehettünk akkor, azért is volt olyan felemelő, mert ők igazából élő bizonyságai annak, hogy az Isten szeretete mi mindenre képes az ő gyermekei életében. Azon túl, hogy az őszintén megbánt bűnöket megbocsátja, hogy így lehet lezárni a múltat, és így lehet elkezdeni életünknek egy új szakaszát, egy más minőségű életet. De azon kívül hallottunk ilyeneket, hogy Isten képes depresszióból is kigyógyítani, aztán félelmeket, görcsöket oldani, megszüntetni, a magunknak valóságából kihámozni, kifordítani, megnyitni a szívünket, és odafordítani a körülöttünk lévők felé. Ezek a bizonyságtételek is, illetve ahogyan Isten a mi testvéreinkben munkálkodott, ezek is megerősíthetnek és erősítsenek meg bennünket abban, hogy nem szükségszerű az élet elfolyása, hanem igenis Isten kegyelméből történhetnek gyógyulások, változások. Ezért, elsősorban ezért, mert gyermekekként tartozhatunk hozzá. Nem kell elfolyni a hát szükségszerűen az életnek, lehet másképp is. Hogyha, és ez a második, amit a felolvasott igéből megérthetünk, hogyha a fiak nem képmutató módon viselkednek akkor, amikor nyilkként élik meg az atyához való tartozást. Ott, Ézsaiás korában, Isten népe, vezetői igazából úgy viselkedtek, mintha Isten tisztelnék, valójában pedig a cselekedeteikkel ellene lázadtak. Bemutatták ők az áldozatokat, meg elvégezték a szertartásokat, ezek folytak ott a szent helyen, csak éppen Isten útmutatását figyelmen kívül hagyták. Izrael népét akkoriban éppen az asszír sereg, a megerősödő asszír birodalom fenyegette. Nem csoda tulajdonképpen, hogy pánik és csüggedés vett rajtuk erőt. De annak már nem feltétlenül úgy kellett volna történnie, hogy kapkodtak fűhöz, fához, hogy szerettek volna erős katonai szövetséges találni maguknak. És végül is Egyiptomra tekintettek így. És nem döbbenetes ez is, hogy éppen ahhoz az Egyiptomhoz fordulnak, amely országból és amely népnek az elnyomása alól annak idején Isten kiszabadította őket, és amely országból kihozta őket. Terveket szőttek, úgy, hogy nem kérdezték Istent. Egyiptom segítségével, és ahogyan hallottuk is az igéből, Egyiptom harci paripáival akarták kivívni a győzelmet Asszíriával szemben. Isten pedig szól hozzájuk. Újra és újra figyelmezteti őket, hogy amit tesznek, az nem Isten akarata szerint való, mert most rá kellene, hogy bízzák magukat, mert Isten harcol értük. Csak higgyenek neki, csak tudjanak nyugton maradni. Azokban az évtizedekben Izsaiás prófétán keresztül még három próféta is hirdette az Isten szavát, az Isten akaratát. Izrael fiai azonban nem voltak hajlandók elfogadni az Isten akaratát. Csak azt voltak, lettek volna hajlandók elfogadni a prófétáktól, amik igazából megegyeztek volna az ő elképzeléseikkel, vagyis a saját gondolataiknak az igazolását szerették volna hallani a prófétáktól. És voltak hamis próféták, akik kielégítették ezt az igényt, akik a nép szája íze szerint beszéltek. És az igazi prófétákat is erre szerették volna rávenni. Hallottuk, hogy ilyeneket mondanak, hogy ne a valóságot lássátok. Mondjatok inkább hízelgő dolgokat. Lássatok kedvünkre valót. Sőt, egész odáig menően, hogy hagyjatok békét nekünk Izrael szentjével. Világos lehetett számukra Istennek az akarata ott, akkor abban a konkrét helyzetben, hogy mit kellene tenniük. S nekik nem kellett az isteni útmutatás. Megvetették Isten igéjét. Isten népe, a fiak, megvetették az Atya, az örökké való Istennek a szavát. Közben pedig úgy viselkedtek, mintha ők Isten tisztelő emberek lennének. Mintha ők közelednének az Istenhez. Csak éppen, ahogy olvashattuk, és olvashatjuk ugyancsak itt Izsaiás próféta könyvében, csak éppen a szívük az egészen távol volt az ő atyuktól, Istentől. Igazán megújulást. Akkor remélhetünk, mi mostani gyermekek, mi mostani fiak és leányok, hogyha először is merünk őszinték lenni, ha merünk szembenézni a valósággal, akkor is, hogyha a valós helyzet éppen az, hogy bár Isten gyermekei vagyunk, vagy annak tartjuk magunkat, de nem vagyunk éhesek az Isten igéjére. Hogyha nem éhezzük és szomjúhasszuk Isten igazságát, holott tudjuk, hogy a rendszertelen táplálkozásnak, vagy a táplálék megvonásnak súlyos következményei vannak, és ez így van a lelki táplálkozás területén is. De akkor ne tegyünk úgy, mint akik olyan Isten gyermekei vagyunk, akiknek annyira nagyon fontos az Isten szava és Isten útmutatása, hanem akkor inkább elcsendesedve boruljunk oda az Úr elé, és mondjuk el neki őszintén. Talán ránk is igazak Spurgeonnek szavai, amikor azt mondja, hogy sok embernek nincs kifogása az ellen, hogy a Biblia a szükség és szomorúság idején vígasztalásul legyen. De az már nem tetszik nekik, hogy tanácsadóként is használják a hétköznapi munkás életben. Lehet, hogy mi is sokak közé tartozunk. Akik akkor a kezünkbe veszük a Szentírást, vagy akkor eljövünk az Isten tiszteletre, amikor éppen nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Amikor éppen olyan kilátástalannak látunk körülöttünk mindent, és nem találjuk a kiutat. Isten nagy kegyelme, hogy még olyankor is szólhat, és hányszor szól is, és pont olyankor érint meg valakit igazán, és kezd el közeledni az ember. De milyen jó lenne, hogyha nem nyugodnánk bele abba, hogyha ez jellemző ránk, hanem szeretnénk úgy élni, hogy a mindennapokban is értsem Isten akaratát, meghalljam a szavát, és azt tudjam tenni, ami neki kedves. Olyan döbbenetes példák vannak a Szentírásban magában. Gondolhatunk akár Heródesre, vagy Pilátusra. Heródesre, akiről azt jegyzi fel a Szentíró, az evangélista, hogy szívesen hallgatta keresztelő Jánost, aki Jézus Krisztusnak az útkészítője volt. És többször is meghallgatta őt, amint beszélt az Isten országáról, egészen addig, amíg Heródes a fejéhez nem dörgölte, hogy még királyként sem engedheti meg magának a testvére meggyilkolását, azért, hogy hozzájuthasson annak a feleségéhez. És ugyancsak hasonlót láthatunk Pilátusnál is, hogy lehet, hogy elfilozófált volna ott Jézussal, akár az ítélet napig, hogyha nem fenyegetik meg a főpapok, hogy megy a küldöttség Rómába, bepanaszulunk, hogy nem vagy a császár barátja, meg majd demonstrációkkal zavargásokat szítunk, és te nem maradsz helytartó, mert nem vagy képes rendet tartani a tartományban. Nos, ez volt az a pont, amikor már nem akarta igazából tovább hallgatni Jézust. Mert lehet úgy is tisztelni Jézust, hogy annak pontosan meg van húzva a határa. Addig, amíg nem jár az életünk és a cselekedeteink megváltoztatásával. De ha szeretnénk igazán megújulást, ha szeretnénk igazán közel kerülni az Úrhoz, és ha szeretnénk azt végezni, azért élni, ami valóban Istentől kapott feladatunk és küldetésünk, akkor megint csak az ige alapján azt kell mondjam, hogy ne nyugodjunk ebből bele, hogyha itt húztuk meg talán a határt, hogy addig, amíg nem kell nekem változnom, vagy valamin változtatnom. És ha így van, akkor mondjuk el ezt is őszintén az Úrnak. Kérjük Szent Lelkének az erejét és bátorságát, hogy merjünk a valósággal szembesülni. Egészen komolyan. Mert nem kell elfolyni az életnek, nem törvényszerű, hogy elfolyjon az élet, de ehhez kell az őszintesség. Kell az, hogy oda tudjak állni az Úr elé úgy, ahogy vagyok, és elmondjam, hogy most itt tartok, most ebben az állapotban vagyok, de szeretnék tovább lépni, szeretnék többet. Szeretném komolyan venni, amit mondasz. És nem kell elfolynia az életnek, lehet másképp. És ez a harmadik üzenet ennek a felolvasott szakasznak, hogyha készek vagyunk leszállni a lóról, vagy mondjam úgy, hogy a magas lóról. Izrael népének akkor ott gyakorlatilag szó szerint kellett volna leszállni a lóról, vagy nem szállni fel egyáltalán a lóra. Izsaiás próféta azt hirdeti itt Izrael népének, hogy álljatok már meg, ne rohangáljatok már bálványokhoz, meg idegen népekhez. Van nektek szövetségesetek, az élő Isten. Hát forduljatok már végre hozzá, és akkor vele győzelmet arathattok. De ha nem akarjátok, hanem azt mondjátok, hogy mi lóra ülve futunk, hát akkor futni fogtok. De ne felejtsétek el azt sem, hogy üldözőitek gyorsabbak lesznek nálatok. Ha nem akartok leállni és elcsendesedni, akkor utolérnek majd azok, amiktől lehet, hogy ma rettegtek. Utolér a magas vérnyomás, a szívinfarktus, a gyomorfeké, a családnak a széthullása, vagy esetleg az anyagi csőd is. Mert nem úgy van valahogy, hogy most, amikor a lehetőségek úgy elénk tárulkoztak, akárha a tanulásra gondolunk, szórakozás, utazás, akkor itt valahogy úgy éreznénk, hogy nekünk mindent ki kell használnunk, és nekünk mindent meg kell kaparintanunk. Semmiről sem mondhatunk le, mert akkor vesztesek és boldogtalanok leszünk. És félreértés ne essék, nem az egészséges többre törekvés, és nem a szorgalmas munka ellen beszélek, hanem az ellen a mentalitás ellen, amiről maga Jézus Krisztus is szólt a gazdagról, bolond gazdag példázatában, akinek soha nem volt elég, mert a másiknak több van, jobb van, mint nekem, mert nagyobb a lakása, a háza, mert jobb márkájú a kocsija, mert drágább ruhákba járnak a gyerekei, mert távolabbi országba menj nyaralni, mint én. És ugyan lehetnék én elégedett is, meg hálás is, de nem, mert nekem is kell az a több. És mindegy, milyen áron. Persze, ez a korszellem, és sodródunk vele óhatatlanul sokan. De éppen ezért szól most nekünk is, Izsaiáson keresztül Isten, hogy tudjunk már megállni, hogy ne akarjunk már folyton rohanni. Nem lenne jobb elhinni, hogy azokat a dolgokat, amelyek igazán fontosak az életben, azokat nem rohanással és kaparással szerezzük meg, hanem ajándékba kapjuk Istentől a bocsánatot a bűneinkre, a békességet a szívünkbe, erőt a munkához, a gyermekneveléshez, reménységet a halállal szembenézve, olyan szeretetet, ami soha el nem fogy. Hát ezt mind úgy kapjuk ingyen az Úrtól, ahogy a 127. Zsoltár is fogalmaz, szerelmesének az Úr álmában is ad eleget. Ti rohanni akartok, pedig az segítene rajtatok, mondja Izsaiás és rajta keresztül Isten, hogyha megtérnétek. Az segítene rajtatok, ha nyugton maradnátok. Az segítene rajtatok, ha mernétek bízni. A megtérés azt jelenti, hogy megy valaki egy úton Isten nélkül, A döntésében nem kérdezte meg Istent. De aztán megérti azt, hogy ez nem Isten akarata. Mint ahogy ott, Izrael népe történetében az nem Isten akarata volt, hogy Egyiptommal kössenek szövetséget. De hogyha megértik, akkor a megtérés abban mutatkozik meg, hogy abban a pillanatban abba hagyom. Nem megyek tovább, nem folytatom tovább. Amire nézve megértettem, hogy ez nem Istentől való, nem Isten akaratával egyező, akkor nem csinálom tovább. Ezt nevezi a Biblia megtérésnek, engedelmességnek, és ehhez járul még hozzá az, hogy odafordul Istenhez, hogy bűnbánattal megvallja a bűnét, hogy bocsánatot kér, és elfogadja az Isten kegyelmét, és ettől kezdve valami új indul el az életében. Mit mond tehát Isten? Megnyugodva megmaradhattatok volna, meg tudtok maradni. És igaz ez ránk nézve is. Mert hogyha odafordulunk az Istenhez, rábízzuk az életünket, akkor megtapasztalhatjuk az ő békességét, azt az igazi nyugalmat, hogy nem emésztem magam tovább, hogy nem kell nekem félnem, hogy nem kell nekem örökké aggodalmaskodnom, hogy mit hoz a jövő. Igazából Isten gyermekeinek nem is ez kell, hogy a kérdése legyen, hogy mit hoz a jövő, hanem sokkal inkább az, hogy mi van az Isten tervében. És de jó lenne, akkor, amikor mi is itt imádkozunk gyülekezetünk megújulásáért, a küldetésünkben, missziunkban való megújulásért, akkor tudnánk így figyelni Istenre, tudva ezt, hogy számunkra nem az a kérdés, hogy mit hoz a jövő, hanem hogy mi van az Isten tervében. Forduljak oda hozzá, és akkor megtudhatom, hogy mit tervezett el az Isten, hogy merre akar vezetni engem a személyes életemben is, de a gyülekezetünk életében is. Előfordulhat persze az, hogy aggodalmaskodunk, hiszen emberből vagyunk. De akkor megint csak forduljak oda az Úrhoz imádságban, és mondjam el neki, hogy tele van a szívem szorongással a saját jövőm, vagy a gyermekeim jövője miatt. Vagy hogy mi lesz az édesanyámmal, vagy mi lesz az édesapámmal, vagy mi lesz a munkahelyemmel, lesz-e még holnap munkahelyem. Mondjuk el neki, mert a jövőnk az Isten kezében van, nem a jósnők kezében, nem oda kell fordulni, és nem mások kezében, az Isten kezében van a jövőnk. De ahhoz, hogy megtudjuk, Isten mit szeretne velünk, ahhoz tudni kell elcsendesedni is. És ez is oly fontos számunkra, amikor imádkozunk megújulásért, hogy tudjunk igazán elcsendesedni előtte, mint gyülekezet is, hogy készek legyünk megállni és figyelni rá, hogy akkor mit is szeretnél, Urunk? Mutasd meg akaratodat. A csendben lehet igazán megérteni és felismerni az Isten útmutatását. Sőt, itt Isten igéje egy másik nagyon fontos üzenetet is mond számunkra a csendességgel kapcsolatban. Azt mondja még, hogy a csendesség erőforrás a számotokra. Mi a mi bajunk? Miről beszélünk sokszor, mi miatt panaszkodunk? Hogy rohanni kell, meg hogy nincs erőnk. És az Úr azt mondja, fordulj oda hozzám, tárd ki a szíved, mondj el mindent őszintén, ne akard magad szebbnek jobbnak mutatni, úgy is tudom, ki vagy, de gyere, beszéld meg velem, tárd fel a szíved előttem. S miközben beszélgetünk az Úrral, imádságban, csendességben, aközben vezetését is megtapasztalhatjuk, és azt is, hogy kapunk erőt a csendességben. Van az erő. Gondoljunk csak Illés prófétára, aki a Kármelhegyi Isten ítélet után, akkor, amikor megtudtam, hogy a királynő mit akar tenni, hogy el akarja őt pusztítani, akkor kiszalad, kirohan a pusztába. És akkor egyszer csak rátör az, hogy most itt vagyok, egyedül, minden rám nehezedik, és egyedül vagyok. És elég, Istenem, most már vedd el az életemet. És mit tesz akkor Isten? Küldi az angyalát, ad neki testi táplálékot, mert arra is szüksége volt, és Isten ilyen, hogy erről sem feledkezik el, de ugyanakkor erősíti az ő szavával is. Kap lelki táplálékot is, és azt olvashatjuk, hogy utána újra elindul Illés, és megy 40 nap és 40 éjjel Isten erejével. A csendességben lehet megkapni a szükséges erőt is, hogy amit az Isten ránk akar bízni, véghez tudjuk vinni. Nem kell hát elfolyni az életnek, nem szükségszerű az, hogy elfoljon az élet. A bizottság a már emlegetett vallomását így folytatja, és hadd fejezzem be én is ezekkel a gondolatokkal. Ez a bizonyos vérfolyásos asszony végül, miután sok orvostól sokat szenvedett, miután összes vagyonát magára költötte, mindent egy lapra tett fel. Jézus érintése az, amitől meggyógyult. Lehetséges egyházunk minden bajára, jövőjére ilyen egyszerű választ adni? Lehetséges, hogy elbizonytalanodott református önértelmezésünkre, küldetésünkre Jézus érintése, belénk áradó élete és ereje a megoldás? Mi más, ha nem ez? Kérdeztük egymástól. Feltámad bennünk a reménység, és már úgy láttuk az egyházat, mint az asszonyt, aki Jézus szavára eléborult, és elmondott neki mindent igazán. Aki Jézus szavára újra megtalálta az életét és a helyét az emberek között. Aki jellélet kortársai számára Isten dicsőségének jelévé. Aki ige hirdetővé lett, mert élete tanúskodott Jézus erejéről. Így tölt el bennünk, hogy nekünk az egész egyházzal, valamennyi gyülekezettel együtt kell Jézus elé állnunk. Nem szükségszerű, hogy elfoljon az élet, mert odaállhatunk még a mi Urunk elé. Mi is tegyük ezt, hiszen, ezt olvastuk róla, még vár az Úr, hogy megkegyelmezhessen, még hallgat, hogy irgalmazhasson. Mert bár ítélő Isten az Úr, boldogok mindazok, akik benne reménykednek. Ámen. 312. dicséretünknek a harmadik verszakát énekeljük, amely szintén arra biztat, hogy az Úr elé tárjunk mindent, leginkább szívünk alázatát. Köszönjük, Urunk, hogy neked jó terved van velünk. Köszönjük, hogy az előtted való csendesség békességet ad, ami nyomorult, sokszor összetört szívünknek, kiábrándult, kiégett lelkünknek. Köszönjük, hogy az őszinte bűnbánót te bocsánattal ajándékozod meg. Áldunk és dicsőítünk ezért. Urunk, őrizd meg minket attól, hogy olyan kemény választ mondjunk neked, mint amit akkor ott Izrael népe, akik bár fiak voltak, mégsem akarták elfogadni a te útmutatásodat. Könyörülj meg rajtunk, hogy ne az történjen, hogy futunk tovább, mindent elfelejtve, amit tőled hallottunk, és aztán talán összeroskodunk, nem bírjuk tovább, tönkre megy, és elvész az életünk. Segíts nekünk, Urunk, hogy akár már most megálljunk. Segíts abban is, hogy valakinek elmondjuk, hogy hogyan lehet megállni, hogy hogyan lehet elcsendesedni, és hogyan élhetjük át, hogy a reménység, a beléd vetett reménység nem szégyenít meg. Könyörülj meg így rajtunk, és könyörülj meg egész gyülekezetünkön, egyházunkon, hogy valóban közelebb kerülhessünk hozzád, hogy Krisztus az ő dicsősége még jobban felragyoghasson számunkra. Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Együtt imádkoztuk most az Úrtól tanult imát.
Mi Atyánk, hogy a nevedet, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is elbocsátunk ellenünk végezőknek, és ne vigyünk el kísértésre,
de szabadítson
minket az
orosztól,
mert tiéd az ország, a
hatalom
és a
dicsőség mindörökké.
Amen.
Hála áldozattal is feleljünk Isten igéjére, az adakozás lehetőségét hirdetem az ige szavaival. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit a ránk következő napok gyülekezeti alkalmaira. Holnap délután 4 órától az ifjaknak lesz konfirmációi előkészítő. Szerdán a nyugdíjas körtagjai találkozhatnak, illetve a babamama körtagjai. Csütörtökön este 6 órától gyülekezeti bibliaórát tartunk, vasárnap pedig a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentisztelet. Istentisztelettel egy időben lent a gyülekezeti helyiségekben a gyermekek számára is tartunk gyermekistentiszteletet. Továbbra is várjuk a testvérek jelentkezését a nyári többgenerációs táborunkba, csendesetünkre, amely július 15-től 21-ig lesz, a Zempléni hegységben, Bózsva településen, és ott a Kőbért panszió lesz a szálláshelyünk. Hirdetem azt is, hogy június 9-én gyülekezeti napot tartunk itt, ha Isten is éltet bennünket. Ezen a gyülekezeti napon először is Isten igényére figyelünk a 10 órakor kezdődő istentiszteletünkön, ahol a gyermekekkel együtt magasztaljuk a mi Urunkat, és hallgatjuk meg az ő szavát, majd közös ebéden leszünk együtt, bográcsban főtt gulyáslevest ehetünk, illetve süteményt utána, amit mi fogunk hozni. Aztán lesz egy interaktív bábelvoldás, korhatár nélkül részt lehet venni, illetve meg lehet tekinteni. A szeretetre vágyó Süniről szól ez a bábelőadás. Illetve egy előadás is elhangzik majd délután 3 órától, amelynek a témája az lesz, hogy szeretem a gyermekem a magam módján, és az ő igényei. Erről fog szólni tehát az előadás. Illetve szeretnénk a mi úrunkat énekszóval is magasztalni, dicsőíteni napközben is, nem csak az Isten tiszteleten. Megreméljük, hogy lesz lehetőség sok és tartalmas beszélgetésre is. Készüljünk tehát így június 9-ére. Most pedig az új énekeskönyvünkből a 605-ös énekünket énekeljük mind a három verszakával, az utolsó verszakot majd fennállva. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzön meg téged. Ragyogtassa arcát rád az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa arcát az Úr feléd, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.